tavalyi átlagárunk az 200 forint volt, és még néhány fillér kilogrammonként, tehát ez a magyarországi átlag nyersteljár, és múlt héten produkálta az Agrárgazdasági Kutatóintézet a márciusi árat, ami 146 forint. Tehát egy elképesztő csökkenés. Ez olyan 10-15 forintjával csúszott le ide. Ez tényleg önköltség alatt van. Ugye a 180 forintnál, amit idéztél, ott van az önköltség. Aki nagyon-nagyon ügyes, úgy titokban még elárulja, hogy az alatt is tud termelni, de ez a 146 forint, ez egészen drámai. A kiviteli
ár... Ez a tej felvásárlási ár.
Igen, ez az átlagos felvásárlási ár.
Igen.
A kiviteli árunk most már csak 113 forint. Ez azért
volt
nagyon
ugye
fontos.
154 volt.
Igen, és volt az még 200 forint fölött is mondjuk egy éve, tehát egészen drasztikus ott is a zuhanás. Ugye 40-45 kamionnyi nyerstej távozik az országból naponta. Eladjuk a Románia, Bulgária, Szerbia, Horvátország, Olaszország irányába. Itt vannak egy ilyen európai fogalom, hogy spot árak vagy azonnali árak, ezek a feleslegeknek az árai. Ez most ezekben a napokban ilyen 18 cent leszállítva. Tehát ezt megszorozzuk ezzel az eurós forinttal, euró rátával. Egészen drámai a helyzet, hogyha azt mondjuk, hogy 160-180 forint az önköltség.
Mennyi tejet iszunk naponta? Mennyi fogy?
A statisztikai hivatalunk most már hosszú évek óta, talán 5-6 év óta nem publikál friss fogyasztási adatokat tejre.
Tehát... Ti sem tudjátok házon
hát,
belül?
Becsülni KB, lehet,
persze.
De nagyjából az európai,
én nem iszom.
Európai fogyasztás felét, tehát nem iszunk annyit, mint a finnek vagy az északi országok, ez a 400 kg tej, ugye ez azt jelenti, hogy minden tejterméket átszámolunk nyers tejbe vagy folyadék tejbe. Nálunk ilyen 50-60 liter volt a fogyasztásunk fejenként.
De ebben mindenfajta tejtermék
beletartozott. Az pedig 160 kg volt.
Aha,
ugye, bocsánat, hogy kilogrammot mondok, de hivatalosan...
Pontosan ez lett a következő kérdésem, hogy én a liter, vagy a tejet mindig literre vettem, meg annak idején gyerekkoromban úgyis vittük a tejcsarnokba. Miért kilogram?
Amikor az európai folyamatokat nézzük, exportot, importot, vagy az európai átlagárakat, árcsökkenéseket, vagy a nemzetközi kereskedelmet, akkor ez így alakult ki, hogy mindent tonnában, 1000 tonnában, millió tonnában adunk meg. Talán azért, mert nagyon sok olyan tejtermék van, ami ugye már nem folyadék állapotban cserél gazdát, tejporok, vajak, savóporok, laktóz, kazein, a 3 kilós vagy a 15 kilós sajtömbök. Ez így alakult ki, van egy egyszerű átszámítási ráta, tehát oda-vissza lehet számogatni. Egyébként, aki nagyon dörzsölt az ágazatban és ára alkú van, akkor mindig oda kell figyelni, hogy literárban vagy kilogrammárban egyezel meg, mert ott is lehet egy-két forint a történetben, de azt gondolom, hogy ez a legkisebb problémánk most Európában, illetve Magyarországon tájágazat tekintetében.
Úgy van, akkor viszont megint van egy alapkérdés, hogy a Magyarországon megtermelt tejtermékek elegendők arra, hogy ellássák a magyar fogyasztókat?
Igen, ezt nevezzük önellátottsági foknak, hogyha átlag éveket írnánk Magyarországon, és nem létezne export és import, azaz minden nyers tejet fel tudnánk dolgozni és kiszolgálni, akkor elég lenne. Tehát van amelyik évben 95%-os az önellátottsági fokunk, ez azt jelenti, hogy 5%-nyi hiányzik. Tavalyi évre azt hiszem, hogy 105%, és az idei is 105%, ugye nagyon sok tejet termelünk mi is, mint Európa, tehát idén van egy kis felesleg. Tehát a válaszom igen, elegendő lenne, hogyha a ha nem lenne a mondatban.
Mi ez a ha?
Igen, nincs olyan tejtermék feldolgozó kapacitásunk, amely fel tudná dolgozni az összes tejterméket.
Bocsánat, ez azt jelenti, hogy annak idején mondjuk x évvel ezelőtt tejgyárak voltak Magyarországon, én zalaegerszegi gyerek vagyok, tudom, hogy Zalaegerszegen is volt egy irgalmatlan nagy tejgyár, tehát ezek szűntek meg?
Igen, nagyon messzire kanyarodok vissza a rendszerváltás környékére, amikor a megyei 2-3 tejipari vállalat privatizációra került, az új tulajdonos valameddig tartotta, majd bezárta.
Igen.
Nagyon nagy tisztelet a kivételnek, azért vannak itt még, akik fenntartották a gyártást, most nem mondok híres ismert márkákat, mert gondolom nem szabad, de tehát van, aki itt marad és dolgozik, és bizony ezek a feldolgozó üzemek hát nem követhették azt a tendenciát, mint a nagyobb nyugati, észak-nyugati testvéreik, ahol folyamatos volt a fejlődés. Ugye a tejágazat az egyik leginnovatívabb ágazat, az összes élelmiszeripari termi pálya közül.
Voltak éppen akkor anyagi okai vannak az innováció fejlődésének?
Én azt gondolom, hogy a beruházási támogatások az elmúlt 5-10 évben indultak meg olyan mértékben Magyarországon, ahogy azt kellett volna, azt gondolom, hogy a 90-es évektől.
Bocsánat, és ezek a beruházási támogatások által meginduló pozitív irány, ez most is töretlenül folyik?
ebben a pillanatban is töretlenül folyik, tehát hogyha turnéznátok a rádióval, és teipari vállalatokat látogatnátok meg, akkor bizton állíthatom, hogy szinte mindenhol zajlik a munka, beton, vas és technológia épül be, akár napelemtől kezdve energiahatékonyság, vagy technológiai raktárbázis, bármilyen tekintetben, vagy egy jövőbe mutató tejfeldolgozó technológia, de mindenhol folyik beruházás, de sajnos le vagyunk maradva.
Ezek szerint a Magyarországon megtermelt tej el tudná látni a magyar piacot. Akkor a közönség és a fogyasztó és a boltba járó ember joggal kérdezi meg, hogy akkor, amikor elmegy egy boltba vásárolni, akkor lehet, hogy rossz arányt mondok, vagy jót, 50-50%-ba találok Magyarországon készült tejterméket, és 50%-ba találok nem Magyarországon, tehát importált tejterméket. Akkor erre miért van szükség?
Hiányzik a feldolgozó kapacitás, ami az összes Magyarországon megtermelt nyers tejet fel tudná dolgozni. Naponta 1 millió kilogramm.
Ezt, ha nevesítjük, akkor mondjuk azt jelenti, hogy Magyarországon nincsen akkora sajti gyártó kapacitás, hogy ellássa a magyarországi sajt igényt?
Így van, de még ennél kicsit bonyolultabb, mert ugye van export is, tehát 30-40-50 ezer tonna sajtot exportálunk. Tehát ez az önellátottság akkor állna fel, hogyha nem is lenne exportunk, de például az arab, a perzsaiből régiójában nagyon-nagyon sok sajtot viszünk ki, 10 ezer tonnát.
Milyen típusú sajtot?
A kaskavál és egyéb olyan krémsajt, amit ők ott elvárnak. Tehát egy nagyon-nagyon komoly piac, félkemény sajt piac például a perzsaiből, amit most ugye isszuk is a levét, hiszen nehézkes a kiszállítás. De a Balkán irányába, Romániába, még kiskereskedelmi láncokon keresztül is nagyon sok tejtermék kimegy Magyarországról, és akkor lennénk önellátóak, hogyha ezt itthon tartanánk, plusz itthon tartanánk azt a napi 40-45 kamion nyers tejet, amelyet eladunk az azonnali piacokon.
Azért veszem mindig a nagy levegőt, mert mielőtt bejöttünk, elég sokat beszélgettünk, és mondtál egy-két fontos dolgot, amire én is rácsodálkoztam. Ez azt jelenti, hogy ha meglenne a technológiai kapacitásunk, akkor a fölösleg tejből tudnánk félretenni, akár 1-2-3 évre, abból elkészíteni azokat a sajtokat, amelyek magasabb prémium minőséget képviselnek, amiket persze sokkal drágábban lehetne akár külföldön, akár Magyarországon eladni?
Így van, ez lenne az egyik menekülő útvonal az olyan helyzetekben, mint most, amikor van tejfeleslegünk, és nem tudunk vele mit kezdeni. Uh-huh. Ugye Olaszországról beszéltem neked példaként, ott is ilyen túltermelési helyzet van, mint most, de ahol van a kemény, több évig érő sajtoknak kultúrája, piaca, ott tök egyszerűen ezt az olcsó tejet most beteszik a érlelőbe, és majd 3 év múlva előveszik.
Erre érdemes üzletpolitikát föl kidolgozni?
Én azt gondolom, hogy középtávon érdemes lenne Magyarországon is, de a napi tehát erről beszélgetünk, hogy Magyarországon is kellene egy ilyen tartalék vagy raktárkapacitás, mert ezt nevezhetjük egyfajta raktározásnak, tehát a mai olcsó terméket betesszük, de azért itt az egyszerűbb tejtermékeknél azért van Magyarországon gond, tehát a dobozos tejeknél nem is olyan nagy a probléma, mert nagyjából a 90-95% a magyar. Ugye volt egy áfacsökkentés, most már csak 5%-os az áfaja, illetve hát nem most már, jó néhány évvel ezelőtt, az a piac a miénk nagyjából. A sajtoknál néz ki nagyon rosszul, ott minden második kilogram, amit elfogyasztunk, az import, és a joghurtnál, vajnál szerintem 60-70%-os import arányt számolnék ki neked itt egy egyszerű matematikával, tehát egészen rosszul néz ki, és hát ezzel az a baj, hogy a magyar nyers tej elmegy kamionban külföldre, mi pedig megveszük a kész tejterméket más országból, azaz mások munkáján, mások hozzáadott értékét fizetjük meg. Nem tudom, hogy durumbúza megy Olaszországba, és cserébe veszük a drága tésztát, de valahol ugyanaz a drága
vagy
olasz tésztát.
Vagy a juh, vagy is rengeteg dolog. Ugye papíron a trapista megkapta azt az őt megillető helyet, ahova a Magyar Élelmiszer Törvény pozícionálta a gyakorlatban. Ez is egy fél éves dolog,
igen,
fél éves információ.
A döntés az fél éve született meg, vagy került kihirdetésre, de a szakma ezt a véleményt ezt már körülbelül 5 évvel ezelőtt kialakította, de hát a félkemény sajtpiacon is egy kemény lobbiharc folyt, de tavaly ősztől így van a trapista sajt korongformában hozható forgalomba, és még nagyon sok egyéb rendelkezés van, csak így most nagyon egyszerűen, és ez élesen megkülönbözteti a 3 kilós tömböktől, amelyek ugye jellemzően Németországból, Lengyelországból kerülnek Magyarországra, és amíg nem volt szigorú trapista szabályozás, addig ezek a félkemény sajtok, hát legalábbis megnevezés szintjén ide-oda voltak címkézve. A kedvenc sztorim, hogy mondjam el, hogy tavaly találtunk egy nagy kereskedőnél egy ír trapistát, amelyről lenyomoztuk, hogy Hollandiában készült, onnan elment Írországba, tehát Hollandiából 15 kilós tömbbe elment Írországba, ott 3 kilós tömbre vágták, és még visszahozták Magyarországra is. Na most tudni kell, hogy a trapista az magyar és szerb hagyományukkal bíró saj, tehát nem találnánk olyan ír, de olyan holland lakos sem, aki tudná, hogy mi az, hogy trapista. Tehát, de tisztába kellett tenni ezt a piacot, és hát fenntartottuk magunknak a jogot, hogy legyen egy magyar sajt. És nálunk ez az alapfogalom, ez a kerek trapista lett. Nyilván ezt fel kell építeni, minden kormányzatnak küldött anyagban most ezt szerepeltetjük, ha kell, hanem hogy 5%-os áfát szeretnénk a trapistára. A terméktanács a maga kis szerény marketing büdzséjét a trapista promóciójára fordítja, tehát próbáljuk építeni ezt a trapista sztorit. Egyébként nagyon érdekes, hogy amióta megszületett ez a rendelkezés, azóta bezuhant a trapista import, és megemelkedett a Gouda és Edámi import. Tehát ez egy nagyon...
Hát igen, mert nem úgy csak szeletelve, hogy hozhatják, ráadásul nem is írhatják rá, hogy trapista. Tehát
igaz volt az, amit állítottunk.
Így van, így van. Tejtermelők közzé tettek egy felhívást, amelyik arról szól, hogy ez év április és június 30-a között úgynevezett elsőáras vagy akcióárú termékként kizárólag magyar tejet forgalmazzanak a kereskedők. Ezzel hogy álltok?
A tavalyi év második felében alakult ki egy óriási tejfelesleg Európában. Ez még most is tart. Reméljük, hogy már túl vagyunk a mélypontján, és ennek kapcsán különböző javaslatokat fogalmaztunk meg magunknak, kormányzatnak, partnerek felé, és egy ilyen kint van az interneten, tehát nem titok, néhány kis kereskedelmi láncnál a tejtermelők láttak import tejet. Olyan szituációban, amikor mi is majdhogy nem
belefulladunk. Amikor nem kellett
volna. Amikor belefulladunk, igen, Magyarországon is elérhető ugyanilyen áron, és ez egy ilyen kezdeményezés volt. Ebben a helyzetben az a termék, amely Magyarországon legyártható, hasonló áron elérhető, mint a külföldi párja, ráadásul tényleg csak egy 5-ös áfa van, ezt az 5%-os áfát azért kaptuk a kormányzattól, mert ha lehet ilyet mondani, garantáltuk, hogy akkor ezt a terméket itthon gyártjuk, itthon adjuk el. Nem volt olyan barátságos lépés import tejet megmutatni az akciós újság címlapján a tejtermelőknek, nyilván amikor messze önköltség alatt...
Oda fognak erre figyelni, vagy csak figyelik, erre az időszakra vonatkozik?
Figyelik, viszont nyilván ez a dobozos tejpiac, ez nagyjából kitisztult onnan, hogy 5%-os áfa lett. Tehát néha csak ilyen itt-ott megjelenik egy-két doboz tej. Nyilván most a kiskereskedelemről beszélek. Igen. A közétkeztetés sokkal rosszabbul néz ki, vagy mondjuk, ahogy meséltem a sajtoknál, ott is lehetne visszaszerezni a piacot néhány százalékig. Ugye nem arról van szó, hogy ebben az országban csak magyar tejtermék legyen, hiszen mindenki szeretne mást is megkóstolni, meg éppen az a lényege az uniós tagságnak, de amikor egy egyszerű termékről beszélek, hogy tejföld, túró, dobozos tej vagy trapista sajt. Ez azért nagyon fura, hogy nagyon olcsón itt van a raktárakban, és nem tudjuk eladni.
Hát illetőleg a magyar tej teljesen alkalmas arra, hogy ne csak trapista sajt készüljön belőle, hanem mondjuk olyan hosszabb érlelésű sajt is, csak ugye erre meg még nincsen meg a technológia, nincsenek meg azok az üzemek, amelyek ilyet elő tudnak állítani. Mire számít a szövetség, a terméktanács?
Onnantól, hogy az európai tejárak esnek, előbb-utóbb újra versenyképes lesz az uniós tej globálisan. Tehát ugye az a baj, hogy az Unió alapvetően a megtermelt tej 30%-át exportálja, de amikor Trump elnök úrral vámvitákba bonyolódunk, Kínával az elektromos autók kapcsán egy nagyon nagy büntető vámot kapott Európa a tejtermékekre. Tehát egy bedugult Európa.
Így függnek össze az elektromos autók a túróval.
Így van, nekünk akármilyen vicces is figyelni kell az új-zélandi időjárást, mert Új-Zéland nem egy óriás tejtermelő, viszont szinte minden termékét exportálja Kínába, és ugye mi arra figyelünk reggelente, hogy a német félkemény sajt mennyibe kerül, nagy kereskedelmi ára, illetve Kína kitől importál Új-Zélandról vagy Európába. Hát...
Az elmúlt percekben Harc Zoltánt, a tejtermék tanács ügyvezetőjét hallották, akivel Buza Sándor beszélgetett a Trend FM Menni Enni című műsorában.